Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából biomassza kazángyártó üzemet építenek Mátraszőlősön, több önkormányzati épületre is napelem került Hollóházán. Idén is gyűjtik a gabonát a Magyarok Kenyere programban, a Borsodabói Zemplén vármegyei gazdák is. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! A Politechnik Hungária Kft. Biomassza kazángyártó üzemet épít Mátraszőlősön. A beruházáshoz 788,5 millió forint feltételesen visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyertek el, közölt a vállalat az MT-vel. A cél, hogy korszerű gyártói bázissal tudják kiszolgálni a biomassza tüzelő berendezések iránti igények világszerte tapasztalható növekedését. Mint írták, az új mátraszőlősi gyártói központ a legmodernebb technológiával működik majd, kazánfőegységeket és kész kazánokat is képes lesz gyártani. A környezettudatosság jegyében a használati melegvizet megújuló energián alapuló napkollektoros rendszer fogja előállítani, ezzel is csökkentve a vállalat ökológiai lábnyomát. 100%-ban az új üzemben fognak termelni, mellyel a terveik szerint akár 50%-os árbevétel növekedést is elérhetnek majd. A piaci igények függvényében a gyártás beindulását követően 3-5 éves megtérüléssel számolnak. A projekt befejezésének tervezett dátuma október 17-e. Sikeresen zárult projekten van túl Hollóháza önkormányzata. Az energiaköltségek optimalizálása miatt több épületet láttak el napelemmel, így az elmúlt hónapok energiaköltségében már pozitív változás volt tapasztalható, mondta el a projekt záró rendezvényen Füzériné Odrobina Gabriella polgármester.
Az óvodánk épülete vagy épületrésze 2010-ben egy részleges felújításon esett át, ellenben az rendelő még ahogy felépült a 70-es években, azóta így itt várt és várakozott erre a felújításra. Ami most nagyon időszerűvé tette ezt az eseményt, vagy ezt a felújítási sorozatot, az az energiárak drasztikus emelkedése volt, amikor is azonnal elkezdtük keresni azokat a lehetőségeket, amiben a még nem felújított, rossz állapotban lévő intézményeinket az energiahatékonyság ügyében tudnánk mi egy kicsit helyrehozni. Így döntöttünk amellett, hogy mindenképpen egyik eleme ennek az orvosi rendelő felújítása lesz, amiben is sikerült lecserélnünk az aszbesztartalmú hullámpalákat, még arra helyeztük el a napelemek. Ki tudtuk cserélni a régi rossz állapotban lévő fanyílászárókat korszerű energiahatékony műanyag nyílászárókra. Szigetelést kapott a tető, és szigetelést kapott a külső héjazat is, falazat is. Mindemellett, ami még nekünk nagy lépést, kicsit újdonságot, de nagy lépést jelentett, hogy hőszivattyús fűtést alakítottak ki az intézményben. Igazából azt már ki is tudtuk próbálni, hogy lényegesen hatékonyabb, mint a gázfűtés. Az óriási nagy gázszámla hozta egyébként ezt a folyamatot, vagy ő indította el, akkor azért egy kicsit megijedtünk mi is, hogy mi lesz ennek a vége, és így döntöttünk így, hogy ezt nem szabad elengedni. Úgyhogy így esett a sor a választás a rendelőre. A másik ilyen intézményünk pedig az általános iskola épülete volt, ahol szintén történt már egy részleges felújítás, azt szerettük volna kicsit kikerekíteni és befejezni. Ott nyílászáró cserére került sor, ott még vas nyílászárók voltak, és az épület teljes hőszigetelésére és a tető hőszigetelésére. Igazából azt is el tudjuk mondani, hogy téli időszak volt az, amikor befejeződött a beruházás, és a napi jelentések és ellenőrzések kapcsán láthattuk, hogy a gáz köbmétere fogyasztásában bizony az első naptól megmutatkozott, hogy a szigetelés és a nyílászárók bekerültek az ingatlanba, úgyhogy azt tudom így most mondani, hogy az első tél után elmondhatjuk, hogy mindkét beruházásunk sikeresen zárult. Befejeztük a tornaterem energetikai felújítását, ő is szintén szigetelést kapott, és ott telepítettük le az első hőszivattyúját a településnek, az is sikeresen működik azóta. Hát, amire a legnagyobb szükségünk van, azt itt hallottuk az átadás során, a szennyvízhálózat, azt mondanám, hogy hiányos, mert egy része a településnek a porcelángyár itt léte kapcsán már megtörtént, de nagyon elavult állapotban van, úgyhogy ami az elsődleges és leggyorsabban, sürgősebben megoldandó feladatunk, ez mindenképpen ez az elmúlt 30 év hiányát pótolná, hogyha ebben előre tudnánk lépni. Igazából azt tudjuk mondani, hogy az előkészítő tanulmánytervek készítése folyik, úgyhogy ha minden jól megy, akkor legalább a kiviteli tervek, engedélyes kiviteli tervek elkészítéséig most el tudunk majd jutni viszonylag rövid időn belül, és aztán várjuk, hogy forrást kapjunk arra, hogy a kiviteli terveket megközbeszereztetve eredményes kivitelezést hajtsunk végre.
Idén is gyűjtik a gabonát a Magyarok Kenyere program keretében, amelyhez csatlakoztak a Borsodobó-Zemplén vármegyei gazdák is. A 2010-ben indult kezdeményezésben évről évre több búza gyűlik össze, és elmondható, hogy a harmadik legtöbb felajánlás mindig a borsodiaktól érkezik. A megőrölt lisztből megsütik az augusztus 20-ai ünnepi kenyeret, majd a megmaradt lisztet karitatív szervezeteknek osztják szét. Ebből a lisztből részesül a Böjte Csaba Ferences szerzetes által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány is, amelynek köszönhetően az általuk nevelt több ezer gyermek 4 havi étkezése megoldható. A részletekről Taskó József, a Borsodobó-Zemplén vármegyei gazdakörök szövetségének elnöke adott tájékoztatást.
2011-ben indult ez Baranya megyéből, és ma elég komoly mennyiséget tudunk azóta összegyűjteni. Akkor egy 10 mázsa, 1 tonna körüli búza gyűlt össze, a tavaly évben már 1000 tonna feletti búza sikerült a gazdálkodóknak összeadni. Ez az adományozás, ez egy karitatív tevékenység, és hát olyan rászorulóknak kívánjuk ezeket a liszteket adni, adományozni, ugye karitatív szervezeteken keresztül, mint a katolikus vagy a református karitasz. Nagyobb léptékben 2013-ban, amikor a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a NAK is hozzá társult ehhez a gyűjtéshez, onnantól kezdve nagyobb mennyiséget sikerült összegyűjteni. Én azt gondolom, hogy nagyon aktívak. Az jellemzi, hogy az országban a harmadik legnagyobb mennyiséget gyűjtsük össze a megyébe. Tavaly évben is így volt. Tavaly 68 tonna búzát sikerült összegyűjteni. Bízunk benne, hogy az idén is meg lesz ez a mennyiség. Jelenlegi állapotot tudok mondani, 40 tonna felett van a jelenleg összegyűjtött búza, és augusztus 20-áig fogjuk gyűjteni ezt a búzát. Zömében mindig ugyanazok a gazdák, de talán még csatlakoznak hozzá új gazdálkodók is. Vannak nagyobb mennyiséget adományozó gazdálkodók is, kiemelten a Borsodi Agrokert megjegyezném, vagy Tatárka Józsi szintén cégével szokott adni nagyobb mennyiséget. De augusztus 20-áig fogjuk gyűjteni a búzát, 20-a után pedig kocsival beszállítjuk az Egri malomba, itt malomba megőrlik liszté, ezt a lisztet el fogjuk hozni, és akkor lesz egy adományozási ünnepségünk, aminek a keretébe fogjuk szétosztani ezt a búzát. Itt Borsod megyében, tavaly évben én úgy tudom, 20 szervezetnek adtunk már lisztadományt. Egy része bekerül egy nagy kalapba, egy országos nagy kalapba, az hát nagyobb segélyszervezetekhez jut oda, meg határon túlra is a Böjte Csaba gyermekotthonnak szokott a Nemzeti Agrárgazdasági meg a Magosz adni, ők talán a legnagyobb kedvezményezettek. Mi is itt Szlovákiában is a Szepsi Katolikus Egyház közösségnek határon túl is adományozunk. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a határon túlról is gyűjtődik ebbe a Magyarok Kenyere búza gyűjtésbe, úgyhogy Erdélyből, Szlovákiából, még Kárpátaljáról is szokott érkezni búza, Magyarok Kenyere búza gyűjtéshez. Van ösztöndíjprogram, amiben pályázni lehet iskolák, agrárképzésű iskolákból. Tavaly évben a Tokai iskolából lett ez 500 ezer forintos segítséget ad egy tanulónak. Most az idén pedig az Abolyszántói iskolától pályáztak többen is. Hát bízunk benne, hogy ez sikeres is lesz, ez a pályázat. Ez gazdálkodóknak egy nagyon komoly összefogása. Én azt gondolom, hogy talán a magyarságnak is egy nagy összefogása, ez a Magyarok Kenyere program, már csak azért is, hogy határon túlról, de tudunk olyanról, hogy az óceán túlsó oldaláról is küldtek már adományokat a Magyarok Kenyere programba.
Átadták a Cecei Éva bölcsöde mellett a hétférőhelyes Mici Mackó mini bölcsödét. Ez Eger második mini bölcsödéje, egy korábbi családi intézmény helyén nyílt meg, némi átalakítás és fejlesztés után. Barta Józsefné bölcsődevezető kiemelte, bízik benne, hogy a szülők elégedettek lesznek a tárgyi feltételekkel, és megköszönte az intézményhálózat vezetőjének és a fenntartónak, hogy az új bölcsőde indulásán dolgoztak. Nagy szükség van a férőhelyekre, szerencsére egyre több itt a kisgyermek, van, aki már meg is kezdi a beszoktatást ezen a héten, tette hozzá. Percéné Bocsi Orsolya, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója elmondta, ahogy a Csibe mini bölcsöde, úgy ezen intézmény beindításának tárgyi feltétele is nagyjából 500 000 forintot emésztettek fel, egyúttal megköszönte az önkormányzat támogatását. A kis létszámú mini bölcsöde típusú működés a gyerekeknek és a szülőknek is jobb, anyagi szempontból is. Már 2 éve is felmerült részemről, hogy ebben a formában kellene intézményeket létrehozni, és mivel a feltételek adottak voltak, ez összejött, remélem, hogy jövőre folytatódhat a férőhelybővítés, hiszen az egri szülők részéről igény van rá, mondta el a heo.hu portálnak Percéné Bocsi Orsolya. Ma a munkaterület átadásával kezdetét vette a Gröber temető előtt található rossz állapotú parkoló felújítása Egerben, ennek során új aszfaltburkolatot kap a terület. A munkavégzés alatt szükséges lezárásokról a helyszínen táblázással kapnak folyamatos tájékoztatást a parkolót igénybevevő autósok, tájékoztatott az önkormányzat. Holnap pedig kezdetét veszi a régóta rossz állapotban lévő Szérőskert utca felújítása, mely során a szükséges helyeken pályaszerkezet csere zajlik majd, valamint az út teljes hosszában új aszfaltburkolatot kap. A várhatóan 1 hónapig tartó felújítás részleges lezárások mellett történik, melyről az érintett lakók folyamatos tájékoztatást kapnak, közölt az egri önkormányzat. A munkálatok befejezéséig kérik a lakók és az arra közlekedők türelmét és megértését. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 5-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. A Debreceni Egyetem, mint az egyik legnépszerűbb vidéki egyetem, a nyíregyházi kihelyezett karon is várja azokat, akik az egészségügy területén szeretnének tovább tanulni. Az elmúlt hetekben összesen 42 konténernyi hulladéktól szabadították meg a gyöngyösi zsinagógát, a beázást megszüntették és fertőtlenítették az épületet. Folytatódik a nyári ellenőrzés a NAV-nál. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Debreceni Egyetem, mint az egyik legnépszerűbb vidéki egyetem, a nyíregyházi kihelyezett karon is várja azokat, akik az egészségügy területén szeretnének tovább tanulni. Idén is az ápolás és betegellátás gyógytornász szak a legnépszerűbb. A részletekről Jávorné Erdei Renáta tanszékvezetőt hallják.
A kar vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy az előző évi adatokhoz képest egy kis arányú csökkenés látszik most jelenleg, viszont a pótfelvételi eljárás még zajlik, a napokban kezdődött el, és ha konkrét szakokat szeretnénk említeni, akkor azt lehet látni, hogy évek óta a legnépszerűbb szakok közé az orvos és egészségtudomány területén belül az ápolás és betegellátás gyógytornász szak vezet. Ez az első hely, lehet azt mondani, hogy tartja magát, de a kar által meghirdetett további szakok is népszerűnek bizonyultak a felvételi eljárás során. A ponthatáraink is azt mutatják, hogy a jelentkezések is engedték azt, hogy a ponthatárainkat tudjuk tartani. A jelenlegi eljárás során nagy változás volt a felvételi pont számításban, így nagy várakozással voltunk mindannyian, akik a felsőoktatásban dolgozunk, hogy ez hogyan fog hatni a felvételire. Mi most azt látjuk, hogy a ponthatáraink tartották magukat a legtöbb szak esetében, sőt volt, ahol növekedett. Vannak olyan szakok, ahol 400 pont fölött van a ponthatár, és 230-250 alá nem kellett lemennünk ahhoz, hogy a hallgatói létszámunk az megmaradjon. A pótfelvételi eljárás jelenleg elindult, és ugyanúgy, ahogy az általános felvételi eljárás, az felvételi rendszerben kell a hallgatóknak jelentkezni, az nagyon fontos, hogy a pótfelvételi eljárásba benyújthatják a jelentkezésüket azok a jelentkezők, érdeklődők, akik nem nyújtottak be korábban semmilyen intézménybe, illetve azok, akiket nem vettek föl egyik helyre sem, amit korábban bejelölt. Az is fontos dolog, hogy egy szak jelölhető ilyenkor a pótfelvételi eljárásban. Intézményünk vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy önköltséges helyeket tudunk hirdetni, és alapvetően az orvos és egészségtudomány és a pedagógus képzés területein találnak az érdeklődők lehetőségeket az felvételi rendszerében.
Az elmúlt hetekben összesen 42 konténernyi hulladéktól szabadították meg a gyöngyösi zsinagógát, a beázást megszüntették és fertőtlenítették az épületet, hogy vasárnap jobb körülmények között szervezhessenek koncertet. Weisz Péter, a gyöngyösi zsidó hitközség elnöke elmondta, ismét jó esély van, hogy restaurálják a zsinagógát, amelyre 3 milliárd forintra van szükség. Őt hallják.
Nagyon sok minden történt, amíg idáig eljutottunk. Az elmúlt hónapokban ismételten előtérbe került a zsinagóga ügye, mind helyi közéletben, mind a kormányzati szinten. Az egyházunk a Macsicsi szélére egy olyan elnök került, akivel én szakmailag jó barátságban voltam régen is, hiszen ő kiváló orvosként vezette a Honvéd Kórházat, emellett tudós is, történész is, és a Holokauszt Dokumentációs Központ vezetője. Nagyon könnyen megtaláltuk a hangot, mert az első nap megnézte, lejött, és azt mondta, hogy ez egy Baumhorn alkotás. Mondani se, mondom, így van. Miért néz így ki? Mondom, Andor, kell egy kis segítség. Felpörögtek a kormányzati tárgyalások, van esélyünk rá az egyházközpontunknak, a miskolci, a Szeged és a Gyöngyösi, a 3 kiemelt beruházása. barátaink azt mondták, hogy csináljunk valamit, amivel már bevezetjük, hogy lesz újjászületés. És összeállt egy baráti csapat, meghatottan néztem, hogy segíteni akarnak. Muszlimok és keresztények. Aztán jó már a barátom, a kórház jelenlegi vezetője, Balázs Ernő és felesége, Nagy Judit, vendéglős, Miller Lajos és felesége, Kossuth Díjas operaénekes, Bekes Andika. Összeállt egy keresztényekből, muszlimokból álló csapat, hogy segíteni akart. Kitakarították, kifertőtlenítették, berácsozták a zsinagógát. Miller Lajos barátom felajánlotta, hogy az Opera Gála mintájára szervezzünk egy zenés estet. Megható volt, hogy ingyen jelentkeztek kiváló emberek. Lesz fényfestés, lesz Opera Gála ingyenesen. Én azt kértem, hogy ne gyűjtsünk pénzt, mert önzetlenül szeretném bebizonyítani a város lakóinak, akiktől az elmúlt években politikai és labdarúgó szimpátiára függetlenül hívtak, hogy mi lesz a zsinagóga sorsa. Éreztem, hogy egy város aggódik érte. Nekem ez az utolsó a bakancsistámon, bár még van egy csomó elképzelnivalóm, szeretnénk, ha megújulna.
Folytatódik a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt nyári ellenőrzése. Az eddigi vizsgálatok számos szabálytalanságot tártak fel. Ezek részleteit dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense mondja el rádiónk hallgatóinak.
Folytatódik a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt nyári ellenőrzése. Az eddigi vizsgálatok számos szabálytalanságot tártak fel. A szabályszegők most már még többet kockáztatnak. Augusztus 1-től ugyanis duplázódott a mulasztási bírság, így akár 2 millió forintos szankcióval is számolhat például az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást. A korábbi évekhez hasonlóan nem csak a pihenni vágyók egyik kiemelt úti célja a Balaton partja és a környező települések, hanem a NAV revizorainak is. Idén is kiemelt figyelmet szentel a NAV a Balaton környékén működő adózók ellenőrzésére, amelyből nem maradnak ki a termékértékesítők és a szolgáltatásnyújtók sem. Az ellenőrzéseknek még korán sincs vége, azok legalább őszig, az idegenforgalmi szezon végéig tartanak. Az ellenőrzésekben az érintett vármegyék mellett számos más vármegye ellenőre is részt vesznek. Ezáltal új arcokra, folyamatosan frissülő, változó felállású ellenőrzési állományra számíthatnak a vállalkozások. A NAV a nyári időszakban előzetes kockázatelemzés alapján ellenőrzi a Balaton környéki települések kereskedőit és szolgáltatóit, igazodva a nyitvatartási szokásaikhoz és a forgalmukhoz. Tekintve, hogy a főszezonban évek óta jelen van a NAV a Balatonnál, így az adózóknak ez nem jelent újdonságot. A szokásos ellenőrzéseken kívül, tehát a nyugta és számlaadási, az alkalmazottak bejelentési, az online pénztárgépek szabályos üzemeltetésével és a jövedéki termékek árusításával kapcsolatos kötelezettségek vizsgálatán kívül idén a turizmusfejlesztési hozzájárulás helyes megállapításának és megfizetésének vizsgálata is kiemelt figyelmet kap. Az eddigi tapasztalatok szerint a leggyakoribb szabályszegés továbbra is a nyugtaadás elmulasztása. Egy vendéglátóhelyen például a revizorok sorbanállás közben arra lettek figyelmesek, hogy csak a magyarul beszélő vásárlók kapnak nyugtát. A külföldieknél az eladók egyáltalán nem használják a pénztárgépet. Ezért angolul rendeltek, így ők sem kaptak semmilyen bizonylatot a próbavásárláskor. Mivel a társaság tavaly már szintén bukott egy ellenőrzésen nyugtamulasztással, ezért a bírságon felül 12 napos üzletlezárásra számíthat a vállalkozás. A súlyosan mulasztók a mulasztási bírság mellett utólagos adóellenőrzése is számíthatnak. Ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó. A NAV a jogkövető adózókat is támogatja ellenőrzéseivel, amikor fellépésével megakadályozza, hogy adóelkerüléssel, bevétellel, titkolással és be nem vallott adó révén bárki tisztességtelen versenyelőnyre tegyen szert.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Már zajlanak az Esterházy Károly püspök életéről és Nagy Ámáról örökség címmel készült zenés színházi előadás olvasó próbái. A mű Ternyák Csaba egriesek felkérése nyomán készül. A musical 10 bemutatója november 4-én lesz. A darab 250 év történelme nyomán mutatja meg, hogyan valósult meg a Líceumban az, amit Esterházy Károly püspök évszázadokkal ezelőtt megálmodott Tegernek. A Szándék című előadás nyomán született meg az örökség ötlete is, amely Esterházy Károly püspök életét és az ahhoz vezető rögös utat mutatta meg, azt, hogy hogyan is valósult meg az egyetem Egerben. Nyilatkozta a heo.hu hírportálnak Tatár Gabi, az Arteger Színház egyik vezetője. A Szándék című egyfelvonásos színdarab még 2016-ban az Esterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi rangra emelkedésekor volt látható a Líceum díszünnepségén. Az új előadás, az örökség már az olvasópróbáknál tart, elkészültek a díszletek és jelmezek, a szöveget Szőke Andrea, a zenét Kovács Adrián szerezte, Lendvai Zoltán rendezi a műzikelt. A készülő darabbal kapcsolatban Tatár Gabi elmondta, kicsiben kezdtek gondolkodni, de monumentális egész estés előadás lett Ternyák Csaba egriesek ötletéből, amelyet az Esterházy Károly Katolikus Egyetem támogatott. Dr. Pajtókné, Dr. Tari Ilona rektor javaslata nyomán pedig ebben a darabban 250 év eseményei elevenednek meg. Mindez közel 50 szereplővel valósul meg végül. Együttműködnek például az Egri érseki fiú kórussal is. A kerettörténet ott kezdődik, hogy a jelenben egy turista csoport látogat a Líceumba. Köztük van egy fiú, egy fiatal író, akit megérint Esterházy története és kutatásba kezd a könyvtárban. Elbóbiskol és meghallja az egykori püspök hangját, majd megjelenik neki Esterházy Károly. A történet az 1770-es évektől kalauzolja végig a nézőt a máig, tele van érzelmes emberi pillanatokkal, élethelyzetekkel, megelevenedik a történelem, láthatjuk Mária Teréziát, Helmiksát, Fazola Henriket vagy épp Markot Ferencet is, amint az egykori tiszti főorvos egy csecsemő életét menti meg, mondta el a történetről Tatár Gabi. Azt is elmondta, az, hogy ez a darab megszületett, igazi csapatmunka volt, közös alkotási folyamaton vannak túl, ami persze nem volt egyszerű, jelmezt például Szerbiában sikerült készítetni, mert hosszú keresés után ott találtak megfelelő varrodát. Az sem megszokott, hogy a díszletterv hamarabb elkészült, mint hogy a rendező bekapcsolódott volna a produkcióba, de az alkotó közösség rugalmas volt. Mindannyian azt tartották szem előtt, hogyan tudják a legjobbat kihozni mindebből. A musicalből nem hiányzik a szerelmi szál és az intrika sem. A darab legszebb része a végén a jelenbe kerülő Esterházy Károly nagy pillanata, aki láthatja, hogy az álma megvalósult. Büszkék vagyunk rá, hogy ezt a darabot is a legnagyobb igényességgel tudjuk megvalósítani. Azt látom, hogy minden adott ahhoz, hogy sikeres előadást hozzunk létre. Úgy érzem, az örökség minden korosztálynak kínál valami felejthetetlent, fogalmazott Tatár Gabi. Megújult a Miskolci Kálvária, nemrég elkészült a korhű felújítás, amely méltóképpen idézi fel Krisztus szenvedéseit, számolt be a minap.hu Miskolci portál. Ott az olvasható, évek óta szerette volna rendbehozni a romos állapotú, neogótikus stílusú kálváriát a mincenti plébánia, amely most tehát megvalósult. A terület nem csak a katolikus közösség tagjainak, de a miskolci lakosoknak is sokat jelent. Egy építőipari vállalkozás karolta fel az ügyet, és élére állt a felújításnak, amely több mint 45 millió forintból valósult meg. Az avas oldalában magasodó szakrális tér különlegessége, hogy a megváltó keresztútját nem a megszokott 14, hanem mindössze 7 stációba jeleníti meg, az egész elviták hagyománya nyomán, akiknek a hétfájdalmú szűz a patronája. Juhász Ferenc atya, pasztorális helynök, a mincenti plébánia plébánosa a stációk úgynevezett örökbefogadásáról beszélt ezzel kapcsolatban. Augusztus 10-én és az azt követő hétvégéken rendezik meg az idei Egy úton zarándok programot, amelyre fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat is várnak a szervezők. A zarándoklatok mellett a hátteret adó imaszolgálatba is be lehet kapcsolódni, amire szeretettel hívják az arra vállalkozókat. A gyermek-szülő szeretett kapcsolat témában meghirdetett zarándoklatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára, hogy kicsit más szemmel nézzék családi viszonyaikat, saját helyzetüket, múltjukat, jelenüket és jövőjüket. Lehetőség nyílik jó példák szemlélésére, imádságra, éneklésre, de az útvonallal érintett kulturális és természeti kincsek megismerésére is. A zarándoklatokon való részétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet, valamint a zarándoklatok részletes programja megtalálható a Mária út Facebook oldalán, valamint a Mária út Egyesület honlapján. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, 3300 Eger, Foglár utca 6 szám. Az ideje augusztus 12-én jövő hétfőn este 6 órától 15-én csütörtökön ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lócitamás76@gmail.com e-mail címen, a lóci cz-vel írandó. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szentkútvölgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án Ecséden. 16 órakor fogadják majd a zarándokokat, 16 óra 20 perckor Mária köszöntő énekek csendülnek fel Köles Éva népdalénekes előadásában. 17 órakor kezdődik aztán az érseki szentmise és körmenet, a jubileumi szentmisét tehát Ternyák Csaba egri érsek celebrálja. Augusztus első hétvégéjén szervezték meg a 20. Szent Korona ünnepet Ipoly Balogon. A háromnapos esemény részeként ismeretterjesztő szakmai előadásokra, kulturális és gasztronómiai programokra, koncertekre került sor. Az évforduló harmadik napján tartották meg az ünnepi szentmisét és a Szent Korona emlékérem átadását. A Szent Korona ünnep a palócföldi magyarság megmaradásának, az összefogásnak méltó ünnepe. Az augusztus 4-i eseményfolyam a Szent Erzsébet parkban álló Esterházy János mellszobornál vette kezdetét. Bálint Péter, Ipoly Balog polgármestere ünnepi köszöntőjében kifejtette, minden országnak, népnek van olyan ünnepe, amely összeköti őket, a magyar nemzetet, ahogy minket, Ipoly Balogiakat is, a Szent Korona kovácsol össze. A magyar történelem egyik legbecsesebb emléktárgya már 1000 éve hozzátartozik a történelmünkhöz, fogalmazott a polgármester. A Szent Korona reménytartó erőforrásunk, amint a test nem lehet lélek nélkül, úgy nem maradhat fent ez a kisközség a Szent Koronájának kegye és védelme nélkül, húzta alá beszédében. Hozzátette, az immár 20. alkalommal megrendezett ünnepség célja az, hogy a nemzetünk legfontosabb jelképét újból a köztudatba emeljük. A köszöntőbeszéd után a tiszteletkoszorúit helyezték el a 2 évvel ezelőtt leleplezett és felszentelt Isten szolgája gróf Esterházy János mellszobra előtt. A hagyományt követve a Szent Korona őrség tagjai által hordozott Szent Korona hitelesített másolatával elindult a díszmenet az Árpád-kori templomhoz. Az erőd templom kapujánál György Ferenc helyi plébános köszöntötte az ünneplő közösséget. Mint elmondta, a Szent Korona a szűzanya koronája, általa nagy boldogasszonyunk vigyázza a magyar nemzetet. A vasárnapi ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök volt. A prédikációjában szól többek között az ünnepek méltó megéléséről. Az ünnepek felemelnek bennünket, békét, örömöt és közösséget teremtenek, fogalmazott. Hozzátettem, az ilyen ünnepek összetartják családjainkat, közösségeinket. Az olimpia megnyitójához kapcsolódva hangot adott annak, hogy nekünk, hívő embereknek feladatunk, hogy felemeljük a hangunkat az ellen, hogy Krisztust vagy Istent meggyalázzák. A Szent Istváni örökséget kell őrizzük, terjesszük, mert ez fog bennünket kiemelni a morból, a szennyből, ahová taszítani akarnak bennünket, hangsúlyozta Veres András.
Mert Isten országa olyan érték, amelyért érdemes mindent feláldozni. Egyedül azért érdemes bármit is feláldozni. Mert ami igazán értékes, azt már tudjuk tapasztalatból, azért semmi sem drága. Az igazi értékért készek vagyunk áldozatokat is vállalni. De sajnos föl kell tennünk magunknak a kérdést, vajon a keresztények közül is ma mindenki Isten országát, a hitet tartja a legfontosabbnak, igazi kincsnek, drága gyöngynek. Jézus intése legyen mindnyájunk előtt. Senki sem szolgálhat két úrnak.
Immár 20. alkalommal szervezték meg a Szent Korona ünnepet Ipolybalogon, Veres András püspök beszédének részletét hallották. Ismét elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász, a segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segítik, olvasható a szervezet közleményében. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki szerint a legnagyobb lehetőség a gyerekekben rejlik. A mi felelősségünk elindítani őket a tudás útján, természetes gyermeki lelkesedésükre, a világ és tudás iránti kíváncsiságukra alapozva. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját, emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is lehetőség van, és a központi számlaszámra is lehet utalni. Az iskolakezdés megjelöléssel lehet ezt megtenni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Debnár Ádám, Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sometimes he sees her walking by. He never looks her in the eye. She doesn't know, she doesn't care what he is feeling. And now she turns to walk away. There is no
she's alone. a régió sportja.
A 63,5 kg-ban szereplő nyíregyházi Kovács Rihárd az 5. helyen végzett a Párizsi Olimpia ökölvívó tornáján. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Ósz Csajóvölgye, Borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Több száz gyerek vett részt a nyíregyházi Akvaese nyári úszó és vízilabda táboraiban. Távozott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya Bús Iván. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 63,5 kg-ban szereplő Kovács Rihárd kikapott a negyeddöntőben, így az 5. helyen végzett a Párizsi Olimpia ökölvívó tornáján. A nyíregyháziak kétszeres Európa-bajnoki bronzérmese, a tokiói játékokon egy súllyal lejjebb bronzérmes ausztrál Harry Gersidot győzte le többségi pontozással. Ezután pedig a hazaiak kedvencével a háromszoros világbajnok olimpiai ezüstérmes Omihával mérkőzött meg, és remek meccs végén egyhangú pontozással kapott ki. A 27 éves öklözőt megelőzően magyar boxoló legutóbb a londoni játékokon végzett pontszerző pozícióban, akkor Harcsa Zoltán lett 5. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Ósz Csajóvölgye, Borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Kádár Zsoltot, a Csajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy olyan évet zártunk, ami akár a saját pályafutásomban is példátlan, ugyanis 30 mérkőzésből 27 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül, ez szerintem bármilyen bajnokságban megsüvegelendő. Mondtuk is a játékosoknak a záró vacsorán, hogy erre mindenki büszke lehet majd, és a gyerekeinek, unokáinak is bátran mesélheti még ezt az évet. Tényleg egy nagyszerű szezon volt. Szembesültünk április végén azzal, hogy az MLS ide vonatkozó szabályai nem egyeznek meg a Borsod megyei szövetség szabályaival. Mivel második csapata voltunk a Putnoknak, Borsod megye azt írta elő, hogy 4 C-s játékengedélyű, tehát NB3-as játékengedélyű játékos játszhatott vissza a megyébe, kortól függetlenül. Az MLS-nél pedig azt írták elő, hogy 4 felnőtt korú lehet benne, többi mint 2005-ös vagy fiatalabb. Tehát ez azt jelentette, hogy a addigi csapatunkat csútba kellett dobni, ki kellett találni egy hét alatt, hogy ki az a 4 felnőtt, akit bent hagyunk, és gyorsan felhozni a tehetséges fiatal, és ebből egy csapatot csinálni egy másik csoport bajnoka ellen. Ehhez képest a Balaton-Almádé ellen a hazai meccs az szerintem az év legemlékezetesebb meccse volt. 0-2-ről fordítottuk meg Fercsák Mester 3-asával, sok néző előtt nagyszerű hangulatban, aztán a visszavágón 2-0-ra kikaptunk. Az alapcsapatunk nagyon-nagyon simán nyerte volna ezt az osztályzót, de így is le a kalappal a srácok előtt. Új év, új remények, új célok, új tervek, és egy kicsit koncepciót váltunk. Eddig is a fiatalok beépítése volt szem előtt, ezt most hatványozottan fogjuk megtenni. Ismerjük a megyei első osztály erejét, és változtatunk a keret összeállításán. Egy 20 fős keretben körülbelül fele lesz felnőtt korú játékos, és fele pedig ifjúsági korú játékos, akik mind a mi saját U17-U19-ünkből kerülnek ide. A játékos edzője továbbra is a csapatnak Bene Attila, a Kovács Roland segíti a munkáját erőnléti és asszisztens edzőként. Zimányi Ádám amellett, hogy játszik a csapatba, egyéb feladat, szakmai segítséget is nyújt a stábnak, és Bencés Miklóst kértük meg, aki nagy tapasztalattal bíró edző, mint szakmai tanácsadó segíti a csapatot. Nyilván nem az az elvárás, mint tavaly volt, azért attól a kerettől én azt mondom elvárható volt a bajnoki cím, minden nagy képűség nélkül. Ami jó dolog, hogy sikerült az Ózdi önkormányzattal egy 3 éves megállapodást kötni, ez nagyon fontos volt a jövőt illetően, és most már Ózd önkormányzata is magáénak érzi a csapatot most már tettekkel is, ezt köszönjük innen is polgármesternek és a testületnek. És ezáltal mi azt gondoltuk, hogy 3 év alatt folyamatosan be kell építeni a fiatalokat, kiemelten figyelve például a 2007-es születésűeket, ezt azért, mert természetesen továbbra is a Putnok prioritásos a Jóvölgye focisulinak, mi adjuk a komplet utánpótlást az NB3-as csapatnak, és jövőre mondjuk a kötelező junior az 2007-es lesz, tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy éve már megyei első osztályba felnőttek között, kapja meg a felnőtt futballt, és utána a saját fiatalunk tudjon végre a saját NB3-as csapatunkba is játszani. De még egyszer mondom, az eredmény az most nem csak a gólokban és a győzelmekben, hanem abban, hogy minél több fiatal teret kapjon a felnőtt futballba. Ózza nagyon jó kapcsolat, és nagyon sok tehetséges játékos van most is a keretben. Több olyan fiatalunk van. Hát most megnézem azt a 10-11 fiatalt, aki itt ez a felnőtt kerettel, azt szerintem legalább 8-9 településről van. De mondjuk a Boros Kevin, aki ózdi fiú, az már tavalyi szerephez jutott a felnőttben. Az osztályzón főszerepet vállalt például a említett győzelemben, 2007-es születésű, és ő az egyik olyan reménység, aki reméljük, hogy hosszú távon kiemelkedhet.
Több száz gyerek vett részt a nyíregyházi Aquaese nyári úszó és vízilabda táboraiban. Szakács Roland elnököt hallják.
Szerencsém az Aqua Sport Egyesületnek most már a neve és a tapasztalatai, illetve szakmaiságát tekintve nagyon jó ez az iránya, amit nyaranta táborként szervez. Kisebb reklámokkal megyünk csak, és a táborokat feltöltve, a létszámot tekintve hetente 100-110 gyerek van, ami azt jelenti, hogy az 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, mert az éves toborzásunknak ez az alapja. Itt azok a gyerekek, illetve játékosok, akik edzőtáborba is jönnek, jól érzik magukat, azokra számítunk szeptemberi indulással, mert az utánpótlás képzésben ez az alap, amikor a legkisebbekkel kezdünk dolgozni. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy azok a pedagógusok, edzők vannak a táborban, akikkel szeptembertől, illetve edzésidőben tudnak találkozni a gyerekek, illetve a szülők. Azok az oktatók fogadják őket az újvárosi úszodába, akikkel itt a táborban találkoznak. A számoknál maradva kb. Olyan 20-30%-a jön vissza a gyerekeknek szeptemberbe. Ez szerintem egy szép szám, ez nagyon sokat számít nekünk, mert ha már egy-egy korosztályos csapatot mindig tudunk alulról építeni, akkor ezzel mi már meg is vagyunk szépen. Őszi kezdés tekintve minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az Észak-Kelet-Teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1-2-3-4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan most már nyíregyházi csapat, vagy nyíregyházi gyerekekkel az Észak-Keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságban, a THG-ban, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz, ami most már publikus, megvan a támogatónk, illetve megvan a csapat, hogy milyen játékosokból tevődik össze, megvan az edző, megvan az irány, de örömmel tudom ezt is bejelenteni, hogy OB2-es csapata lesz újra Nyíregyházának, ami a utánpótlás képzésnek egy nagyon fontos állomása, mert az itt sportoló gyerekek akkor láthatják a útnak a végét, hogy hova lehet még felnőttként is eljutni.
Most pedig az Aquaese edzőjét, Urbin Tibort hallják.
Minden nap két sportfoglalkozás van, reggel úszással és vízilabdával kezdünk, délután is van egy úszásfoglalkozás, több csoportban kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során. Az országos csapatunk már elkezdték a felkészülést, és hát ismét nagy terveket célul kitűztünk magunk elé. Most van lehetőségünk arra, hogy országosba induljunk külön gyerekcsapattal, tehát nem kell ahhoz serdülőcsapatnak is lenni, hogy elinduljunk, de ehhez egy kvalifikációs tornán kell részt vennünk, és ha ott olyan eredményt érünk el, akkor lehetőségünk van arra, hogy külön gyermek-lány csapattal induljunk a bajnokságban. Ugye most északi régióba indultunk tavalyi évvel, meg az előtti években, most viszont önálló Nyíregyházi Aqua Sport Egyesület néven fogunk indulni, ezen a tehetséggondozó bajnokságon, tehát ez az országosnak az előszobája. Itt a legkisebbek most 2012-13-as születésű gyerekekről van szó, de lehet, hogy a 14-15-ös kislányokat is bevetjük, és egy külön bajnokságban megmerettetjük magunkat. Hát itt most a pestiek is, a Dunai Város, tehát a legnagyobb csapatok indulnak. Megyünk, játszunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőre ebből a történetből.
Távozott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapatától a csapatkapitány Bús Iván. Most őt hallják.
Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most szaladt fel több kiló a kelleténél is, illetve sajnos gerincsérmem még nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam. Emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, a trifordulótól elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, jó szezon futottam. Budapestre visszaköltözök, megint igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem azzal számolni az a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem is úgy alakult akkor, mi Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszamenni Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, mert dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni valami csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még talán nem tudom pontosan.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
for the cause. And although my eyes were open, it might just as well.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.